imént felolvasott ige szakaszból a zsidókhoz írt levélnek az utolsó részéből, a 13. résznek a 20. és a 21. verseit szeretném kiemelni, hallgassuk ezt figyelemmel. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségesítiteket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk az, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ébredj bizonyság tévő lélek, a vádhalakra őrök álljanak. Van egy ilyen ének az énekes könyvünkben, és azt hiszem ezzel lehetne ezt a levelet leginkább összefoglalni, ami egy szép része az új szövetségnek, és pont a héten beszéltünk róla, hogy na ez a nehezebb, a zsidókhoz írt levél, vagy a rómaiakhoz írt levél, mert bizony tényleg olyan témákkal foglalkozik, amiket ilyen távlatból nekünk nehéz megértenünk. És mivel a levél szerzője egy ismeretlen apostol, így még több dolog akár homályos számunkra. És egy olyan néphez szól, egy olyan gyülekezethez, akik meglankadtak, akik elfáradtak, és bizony sokan megtántorodtak közülük. Akik előtte vallásos, hitüket gyakorló zsidó emberek voltak, ismerték a hagyományt, a rabbinikus uradalmat, jártak a templomba, az áldozatok bemutatására, és aztán, amikor Jézus eljött, akkor az ő életük megváltozott. És ezzel egy fordulóponthoz kerültek, egy ilyen vagy-vagy szituációba, hogy most vagy követem azt, ami előtte volt, vagy elkezdem azt cselekedni, amiről Jézus beszél. És nyilván, ahogy növekedett a gyülekezet és a Krisztus hívő száma, úgy lett egyre nagyobb a feszültség az akkori vallási vezetőkkel. És képzeljük csak el, hogy aki akár korábban az úgymond lelkészük volt, akihez korábban mentek a dolgaikat, most azt ellenható. Sőt, üldözések támadtak ellenük. És a levél keletkezésének idején az a probléma, hogy bizony nehéz ezeket az üldözéseket elviselniük, sokan elveszítik az otthonukat, akár a családjukat emiatt, meghasonlások támadnak, és vannak, akik megszántorodnak. És azt mondják, hogy nem tudnak tovább menni azon az úton, amit megkezdtek. Nem könnyű megmaradniuk a hétköznapokban. Pedig ugye korábban tényleg egy közösségbe tartoztak azokkal az emberekkel, akik most kvázi az ellenségeik lettek, vagy akik ellenségként tekintenek rájuk. És tulajdonképpen a félelem volt az, ami eltántorította őket, az üldözéstől való félelem. És ez mindig egy érdekes kérdés és izgalmas is. Feltenni ezt magunknak is, és akár más emberek életét látni, hogy mi az, ami távol tart az Istentől. Bennünket akár, engem személyesen, meg akár a másikat. És ha őszinték vagyunk, akkor nekünk itt, Európában, itt Magyarországon nem az üldözés a legnagyobb problémánk. Nem ettől kell tartanunk, hogy ki fordul ellenünk, akár a vezetőség részéről megsorolhatnánk, hanem sokkal inkább a szabadság, ami nagy problémánk, meg a jólét, ami távol tart. És pont ebből kifolyólag, ahogy ennek a levélnek, itt az olvasóknak szükségük volt a bátorításra, hogy nekünk is, hogy kitartsunk, és ne ellankadjunk. És ezért jutott eszembe ennek az éneknek a szövege, hogy ébredj bizonyság tévő lélek, és a vádhalakra, a megfelelő helyekre álljanak oda az őrök, és teljesítsék a szolgálatot, amit rájuk bízott az Isten. És érezzük akár mi is, hogy megújulásra van szükségünk, azért, hogy tudjon fejlődni a hitünk, hogy tudjunk a szolgálatba ugyanolyan energiát legalább beletenni, mint ezelőtt, hogy haladjon tovább az Isten igen. És pont erről beszélgettünk pénteken, hogy mennyire nehéz ezt ma gyülekezetet építeni úgy, hogy egyre kevesebb a személyes kapcsolatunk. Lehet, hogy nem nekünk, de akik ma felnőnek, még én is azt mondhatom magamról, néha szoktam látni ilyen képeket, hogy amikor mi voltunk gyerekek, akkor még nem volt EU-konformos játszótér, csak ez a vashinta, meg körhinta, meg mindenféle, nem a földre estünk, ha leestünk, mégis életben maradtunk. és hogy most meg ugye minden ilyen kipárnázott élet van, csak azt látom, hogy nincsen élet ezeken a helyeken. Mindenki ül a telefonjá előtt, és azt nyomkodja. Nem kell kilépnem a szobából, ahhoz, hogy megbeszéljem, hogy mi volt. Nem kell elmennem a gép elől, mert csetelhetek a másikkal, vagy felmegyek Skype-ra. És vannak ennek jó része is, hogy akár kapcsolatot tarthatok azzal, aki több százszor vezet kilométerre van tőlem. De ez a hátránya is megvan. Ha nem jól élek vele, hogy elszakít a valódi élettől, és tulajdonképpen egy ilyen elmagányosodáshoz vezet. És ezt láthatjuk, ha körbenézünk. És ez a mi nagy veszélyünk, a szabadság van, és nem tudunk mit kezdeni ezzel a szabadsággal, hogy fogolyá tesszük magunkat, ki minek a fogjává. És akár azt is nézhetjük, hogy igen, reméltük, hogy na majd akár egy új rendszerben más lesz felemelkedés mindenki számára. Jobb lét. És mit látunk, hogy úgy van felemelkedés, hogy lenyomják azt, aki akár kihasználható és dolgozik. És akár bízunk a saját erőforrásainkban. És azt tapasztaljuk, hogy általános energiaválság van, hogy nekünk sincs elég erőnk a dolgokra, meg úgy általában nincs elég erő a dolgok elvégzésére. És pont emiatt szükség van a bátorításra. És szükség van arra, hogy megtanuljuk megfelelően használni a szabadságunkat. És nézzük meg, hogy mit mond az Isten ezen az egy nagyon összetett igeversen keresztül. Azt mondja, hogy bátorodjatok és újuljatok meg, mert Isten a békesség Istene. Így kezdik, a békesség Istene pedig, és onnantól folytatódik. És talán be sem valljuk magunknak, de az életünk legnagyobb része azzal telik, hogy viaskodunk az Istenre, hogy ellenséges viszonyban vagyunk vele. Ismerjük az akaratát, de véletlenül se csináljuk azt akár. És hányszor ellenezhetünk, ismerjük a szándékát, és mégis magunk szövegetjük a mi kis álmainkat, a mi kis terveinket. Ismerjük a hatalmát, és mégis packázunk vele. És emberi erővel akarjuk intézni a személyes és a közösségi ügyeinket. És még van, amikor keservesen lázadunk is. Amikor azt tapasztaljuk, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy mi terveztük, és még ahhoz is van bátorságunk, hogy ezért az Istent hibáztassuk. Milyen Isten az, aki megengedi azt? De azt már nem tesszük fel azt a kérdést, hogy milyen ember az, aki semmiben sem követi az Isten akaratát, és engedek el. És sokszor akár durván rákenjünk a bűneinket is, és azt mondjuk, hogy büntet bennünket az Isten. És itt van ez az egy szó tulajdonképpen, hogy Isten a békesség Istene. És békét hirdet, és ez erőforrás lehet számunkra. És gondoljunk csak vissza, nem sokkal van mögöttünk karácsony. Énekeltük is a kántáláskor, meg erről is szól a karácsonyi örömhír, hogy ezt mondja, hogy békesség a földön az emberekhez, és jó akarat. Hogy az Isten nem húzza föl ellenünk a kesztyűt, amikor mi sokszor felhúzzuk ellene, hanem azt mondja, hogy én akkor is békességet hirdetek nektek. És ezért a békességért cselekedett is, hogy nekünk is békességünk lehessen. És Istennel való, vele is békességünk, és Istentől való békességünk is, hogy más dolgainkban is tudjunk megelégedettek lenni. És erről beszél itt, mondja is tovább, hogy aki a békesség Istene, az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül Jézust, a juhoknak a nagy pásztorát. És ez is nagyon szemléletes, hogy ebben a szövetségi kapcsolatban, amit Isten kötött az emberrel a kezdet-kezdetén, ott ő mindig hű marad. Ő cselekszi továbbra is a békességet, ő megtartja a szövetséget, és nem nézi a másik oldalt, hogy mi mit teszünk, hogy mi mit teljesítünk, hogy vannak-e érdemeink, hogy van-e olyan dolog, amiért megjutalmazhatóak lenni. Cselekszik, csupán csak szeretetből. És ez is bátorításra ad okot számunkra, mert nem ellenünk van az Isten, hanem velünk van, és a békességünkért cselekedett. Amikor az apostol a békesség Istenéről vall, akkor rámutat, hogy hogyan teremtette meg az Isten az ember békéjét. Az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, Jézust. És ez is megint kicsit olyan bonyolultnak tűnik, de a békesség ott kezdődött, amikor Isten elkezdett értünk munkálkodni Jézusban. Amikor nem engedte, hogy ő halálban maradjon, hanem feltámasztotta, mert nagyon szemléletes ez a kép, és ugye a 23. Zsoltár is erről szól, hogy az Isten a mi hű pásztorunk. És a múltkor beszélgettünk erről a videóról, én nem is tudtam, hogy a bárány az milyen egy kis béna állat. Tehát, hogy a bárány fölborul, az úgy marad, akkor a kép annak annyi. Tehát nem tudjuk akkor vissza kell fordítani, hogy mennyire szüksége van a pásztorra. Hogy mennyire szüksége van arra, hogy arrébb hajtsák, mert nem tudom, hogyha nyári melegbe összeállnak együtt, akkor nem is simán megkukulnak, mert nem mennek arrébb, mert olyan kis gyámoltanak, mondhatnánk is, hogy kis együgyű, és milyen érdekes, hogy az Isten ehhez a kapcsolatot hasonlítja, hogy mennyire ráutaltak vagyunk, hogy olyan nyájaként, egy ilyen hűséges pásztorként néz minket, és tudja azt, hogy kell az, hogy tereljen, hogy újra füves legelőhöz érjünk, hogy friss vizünk legyen, hogy ne történjen semmi baj, hogy megóv, hogy utána megy, hogy mennyi módon előkerül az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is ez a hasonlat. És ezért mondja azt, hogy tudta az Isten, hogy nem lehet bennünket egyedül hagyni. És ennek a gyülekezetnek is ez volt a nagy problémája, hogy ők reménykedtek abban, hogy Jézus visszajön. Minél előbb, annál jobb. Még voltak olyan gyülekezeti tagok, akik személyesen akár ismerték Jézust, akik akár ott voltak, amikor meghalt, amikor feltámadt, és ezek az emberek azt olvashatjuk, hogy szépen sorban meghalnak. És azt mondja itt a levél, mert itt a gyülekezeti tagoknak, hogy emlékezzetek a ti vezetőitekre, akik hitben haltak meg. És nehéz nekik úgy kitartani, hogy már nincsen senki, aki erről élő szemtanúként beszámolhatna, hogy milyen volt Jézus. És amikor így egyedül maradnak, mondhatnám, hogy amikor csak a Szentlélek van neki, akkor elgyengülnek. És jól tudja ezt az Isten, hogy nem lehet egyedül hagyni a nyája. És éppen ezért cselekszik a mi békességünkért. És ezért van az, hogy kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát Jézus, hogy vezessen bennünket, hogy átélhessük azt, hogy velünk van az Isten, hogy cselekszik értünk. És ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy talán egy kisgyerek, amikor úgy belemerül a játékba, és kimegy a szülő a szobából, akkor úgy fel se tűnik, hogy egyedül van. De ha valami nem úgy alakul, ahogy ő eltervezte, akkor kétségbe esik, hogy hol van. Hol van az, aki segítséget adhat, hogy nincsenek jelen a szülei. És ezt élték át itt ezek a zsidó keresztjének is, hogy maguktól elcsüggettek volna, és bátorításra, pásztorra lett volna szükségük. És ezért mondja el itt a levél végén számukra a szerző, hogy fel van támasztva a ti pásztorotok, van pásztorotok, él, nem halt meg, hát van, aki vezessen, van, aki irányt mutasson. Hogy olyan urunk van Jézusban, aki a vérét adta azért, hogy békességünk lehessen az Istennel, és nem maradunk árván. És Isten tudja ezt jól, hogy pásztorra van szüksége a báránynak. És olyan jó ez látni, hogy amikor mi azt hinnénk, hogy fogalma sincs az Istennek a mi szükségleteinkről, mert sokszor vagyunk így, akkor ő már jó előre elrendezte azokat a szükségleteket, és gondoskodott róla, hogy mindenünk meglegyen a kertünkből. És ugyanúgy erről, hogy a magányosnak érezni magunkat, hogy elveszettel, akkor itt van, hogy kihozta a juhok nagy pásztorát, aki a mi pásztorunk is, és nem vagyunk árván hagyva. És aztán azt is mondja, hogy bátorodjunk és újuljunk meg, mert tudhatjuk, hogy honnan jön az erő, a jóra való készség. És így is írja azt, hogy legyen készségessé titeket minden jóra és akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk az, ami kedves az Isten előtt, Jézus által munkálja. És most nem csak ilyen emberi energiahordozókra gondolok, hanem lelki energiákra is, hogy elmondja, hogy honnan van a mi erőforrásunk, hogy honnan lehet bennünk ott a készség arra, hogy engedelmesek legyünk. És érdekes ezt amúgy végig gondolni. Ha megkérdezünk mondjuk 100 embert, még azt is mondom, hogy különböző korosztályban, hogy milyennek látja a jövőt, akkor én azt mondanám, hogy szerintem a kutatás eredményére az, hogy neki több mint 50% a borúsnak és sötétnek. És érdekes ez is, hogy így kismamaként, hogy nem egy emberrel beszélgetve, többen ezt fogalmazták meg, hogy én ebben a világban nem szülök gyereket. Mert nincs, hova tart ez a világ. És nagyon érdekes, hogy melyik oldalról szemléljük el. És ebben bennem azt fogalmazódott meg, mert én sem ebben a világban. Nem az a célom, hanem hogy az Istené legyen. Mert hogy tőle jön ajándékba. És ez a nem minden. Hogy milyen világban, milyen millióban nevelem. És ez az, amire az Isten is felhívja a figyelmünket, hogy tőlem lehet erő, tőlem jön a készség a jóra, és sőt, még az engedelmesség is megvalósíthatóvá válik. És amikor így körbenézünk, akkor igen, ilyen reménység nélkül nem csoda, hogy a világ így próbálja keresni, hogy miből lehetne erőt meríteni, hogy mi adná meg azt a löketet, ami nem csak mondjuk egy hétre adna lendületet, hanem továbbra is. És nem lát kiutat ebből az enervált meg energiáját vesztett helyzetből. És közben az ember azt hiszi, hogy úgy találja meg a békességet, hogy kilép a világból, és majd azon kívül, ha ő visszavonul, akkor meg lesz a békessége. És nagyon érdekes, hogy nem így valósul meg, hanem úgy, hogy az Isten belép a mi világunkba, és ha közösségbe kerülünk vele, na akkor megvalósul a mi békességünk. Amikor mi már nem vagyunk készek a jóra, és arra, hogy az Isten akaratát teljesítsük, akkor mellünk áll. Ez a nem mindegy. Emberileg mi ezt nem tudjuk megoldani, de ő megoldja, és belelép a mi életünkbe, bele szeretne felvállalni ezt a közösséget, azért, hogy nekünk békességünk legyen. És eszembe jutott erről, hogy néhány hete együtt tanultam egy kisfiúval a matekot, hát tulajdonképpen megcsináltuk a házit, és nem a lecke megoldása volt a bonyolult, meg az, hogy nem értette volna, hogy miről van szó, mert láttuk, hogy nem ezzel van probléma, hanem sokkal inkább azzal, hogy ne kalandozzunk el egyfolytában, hogy ne számolgassuk meg a nem tudom, mindenfélét a szobában, hogy ne azzal foglalkozunk, hanem koncentráljunk rá a feladatra. És nem kellett sokat maradni az anyagot, hanem egyszerűen csak ott kellett lenni, a jelenlét volt a fontos. És hasonló ez Isten és ember között is, hogy mi magunktól is hajlamosak vagyunk arra, hogy elkalandozzunk mindenfelé, és próbáljuk keresni mindenben a békességet, meg a jobbat, meg a szebbet, meg a csillogóbbat. Csak az nem felel meg, ami ott van a közvetlen környezetünkben, amiért tenni kéne, amiért dolgozni kéne, hogy élvezni tudjuk akár. Hány és hány kapcsolatban látni ezt? Olyan érdekes körülöttünk házaspárok, hogy felveszem azt az ovis durcit, és inkább azt mondom, hogy kilépek ebből, és mennyire is pakolj össze, mert én nem vagyok hajlandó tenni érte. Mert azért, mert mi viszont boldogoknak kéne lenni. De a boldogság nem készen jön, meg egy jó kapcsolat se készen jön. És ez nem csak férfi és nő kapcsolatára igaz. Igaz az a gyülekezeten belüli kapcsolatainkra, igaz az a barátságokra, hogy bizony dolgozni, tenni kell érte. És ezért nem mindegy, hogy mi magunktól elkalandoznánk, és mindenféle dolgokba belefognánk, amit nem a lényeg felé visznek, és közben nem haladnánk, és ezért milyen jó, hogy az Isten közösségben van velünk, és odaáll mellénk. És akkor, mikor mi elkalandoznánk, akkor mi arra felé haladunk. Akkor megint elevenítsük fel magunkban, és akkor ad erőt. És Pál ezért tudja azt a vallomást mondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mert Isten készségessé és helyreállít, és erőt ad. És nagyon érdekes, hogy ez az ige is, ami a görögben szerepel erre, mi úgy fordítjuk, hogy katarzis, hogy katarzeó, hogy erőt adni, hogy így átformálni, hogy mennyire jellemző ez az Istenre, hogy így is megfogalmazhatjuk, hogy katarzis ad számunkra, hogy olyan nem tőlünk jövő energiaforrást, amivel mégis tudunk tovább haladni. Mert ott veszik el a jóra való készségünk, amikor megszűnik az Istennel való közösségünk, ahol elveszíti az ember az Isten közelségét, de ott, ahol a hit belekapaszkodik Jézusban, ott helyreáll a békesség, helyreáll ez a kapcsolat, ott van vezető, ott van pásztorolt, és van pásztor, és ott van jóra való készség is. És ezért ez az ige megint csak bátorít és megújíthat bennünket, hiszen tudjuk, hogy nem a mi erőnk, nem a mi készségünk, nem a mi akaratunk fogja jobbá tenni ezt a világot. Luther írta az egyik áhítatában, hogy ha egy világot szeretnél és tudnál megtéríteni, halottakat feltámasztani, mindenkit az égbe vinni, és egyik csodát tenni, még azt se akart, hanem mondd, csak akkor legyen meg, ha neked is úgy teszik, Istenem. És láttuk, hogy amikor emberileg próbáljuk a legjobbat tenni, az akkor is sokszor a legrosszabbhoz vezet, hogy az ember nem tudja magát megváltani, nem tudja magát megjobbítani, helyrehozni azt, ami elromlott. És ezt emeljünk nagyon a fejünkbe és meg a szívünkbe, hogy mi nem, de az Isten meg képes rá. És hagyni neki, hogy végre képessé tegyen bennünket. Akár dolgokat elengedni, dolgokat megcselekedni, kitartani ott, ahol mi feladnánk, odafigyelni, hogy végre nem mi akarjuk, hanem engedjük, hogy ő tegye szépen helyére a dolgokat. Még akkor is, hogyha nehezünkre esik egy-egy dolgot elmozdítani az úgymond megszokott helyére, hogy elhiggyük, hogy nem a szabadság elvesztése az, hogy az Istenet elkezdve, hanem az a valódi szabadság, ahogyan mondja is, hogyha Jézust megismeritek, akkor ez az igazság szabaddá tesz titeket. És mi féltjük a mi szabadságnak vélt világunkat, amiben egy csomó megkötözöttség van, meg rabláncok. Féljük ezt feladni, mert az Isten majd mindent fog tőlünk kérni. És nem erről van szó, hanem arról, hogy szeretné így feloldani ezeket a láncokat. Emlékszem egyszer, egy gyerekprogram alkalmában volt ez, így szemléltetve a gyerekeknek, hogy meg lett kötözve a lábuk, és nem is tudom, milyen igét kellett megkeresni hozzá, de ez volt, hogy, és hogyha az Isten erőltet, akkor szájra kellnek, mint a sasok, mert akkor a meglankadtak is, és ahogy így elvágni a kötelet, hogy erre szükség van, és az Isten ezt megteszi, hogy levágja rólunk azt, ami megkötött, azt, ami gúzsba húzza a testrészeinket, hogy ne tudjunk mozogni, és visszaadja azt a célt, amire teremtve lettünk, és elhozza a valódi szabadságot. És pont emiatt én arra bátorítom mindannyiunkat, és magamat is, hogy ne a szívünket kövessük, hanem engedjük, hogy az Isten terelgesse a mi szívünket. Hogy mint ahogyan a pásztor úgy arrébb ihingeti néha a bárányt, mert arra van szükség, úgy ne kövessük, ne az érzéseinket, ne az indulatainkat, ne a saját elképzeléseinket is sorolhat, hanem hadd lehessünk ilyen pásztorolhatóak, és engedjük, hogy terelgessen bennünket az Isten. És ez fogalmazódik meg, lehet, hogy többen láttuk ezt a filmet, a Tűzálló című filmben, és ahol egy házaspárnak a tulajdonképpen a házassági válságáról van szó, hogy ne kövess, hanem terelgess a szíved. És aki megfogadja ezt a tanácsot abban a regényben, annak az életének egy nagy problémája megoldódik. És most valamilyen formában erről van itt is szó, hogy ne kövessük azt, ami eddig bevált és berögzött dolog, hanem ismerjük föl, hogy terelgetni szeretne bennünket az Isten, aki a békességnek az Istene, aki cselekedett azért a békességért, és aki tud bennünket készíteni arra, hogy az Isten szeretetét és békességét éljük meg ebben a világban. És nem mindegy, hogy mihez ragaszkodunk. És lehet, hogy nagyon bonyolultnak tűnik ez a mondat, és mégis annyi minden tartalom van benne. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül, ami Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Valóban így legyen, hogy az ő akaratának teljesítésére legyünk mi készségesek, meg minden jóra. Felismerve azt, hogy nem kell, nem ellenségünk az Isten, hanem velünk van, és lehetünk vele közösségben. És ez mennyi minden átfor majd el az életünkben. Tapasztaljuk meg ezt személyesen naponként, és amikor így elbizonytalanodnánk, meg elfogyna az erőnk, akkor nyissuk ki. Lehet, hogy ennek a levélnek van sok olyan része, amit akár nehéz megérteni, nehéz abban az élethelyzetben belehelyezni. De ez itt a végén. Az, hogy jól összefoglalja az egészet. Vagy akár az az ének, ilyenkor az énekes könyvünkbe írjuk mellé, hogy ébredj bizonyság az élet. Mert erre van szükség, hogy az Isten ébredgetni akar bennünket, és felnyitni a szemünket arra, hogy ő mit tett értünk, és mi az, amit kaphatunk azáltal, hogyha feladjuk a mi vélt szabadságunkat, a valódi szabadságét. Erre nyíljon meg a mi szemünk is. Amen.